Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 8-án sugárzott műsorát. Az akkor 65 éves Juhász Ferenc költővel beszélget Tamás Ottó.
Ott kezdjem egy nagyon egyszerű és hétköznapi kérdéssel. Mostanában hogy mint élsz? Van-e valamilyen napi programod? Mert azt hallottam, hogy régen kiadtad magadnak az írás penzumot, és akár egy gályarab, vagy egy rabszolga, egy meghatározott penzumot mindig teljesítettél. Így élsz-e mostanában is? Egyáltalán igaz-e, hogy ez így volt valamikor?
Hát ez így volt valamikor, és így van ma is. Ugyanúgy, vagy még ugyanúgy abból élek, mint ahogy az előbb említetted. Amióta nincs lap, amit szerkesszek, amióta a kiadói munkaviszonyom is megszűnt, tehát foglalkozásilag nyugdíjba kerültem, behúzódtam ebbe a lakásba, ha mondjuk keserűbb pillanatomban, mint ez a mostani mondanám, akkor azt mondanám, hogy beszorultam ebbe a lakásba, ami viszont mérhetetlen sok időt ad ebben a könyvekkel zsúfolt szűk térben. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ugyanolyan módszerrel, akkor, tehát időbeosztás értelmében ugyanakkor dolgozom, mint ahogy dolgoztam évtizedeken keresztül, csak most ezt a folyamatos munkát nem szakítja meg a szerkesztéssel járó munkák részlete és az egészen, mert akkor azok a munkanapok a hétből elvettek, nem tudom, 10-15-20-25 órát. Magyarán naponta 4,5-5 között kerek fel. Ennek az oka az, hogy a feleségem orvos, gyerekeim iskolások, de hát nekik el kell menni a lakásból 7:30-8 körül. Addigra viszont rendet kell teremtenünk ahhoz, hogy én dolgozni tudjak, mert csak egy tiszta és rendezett lakásban tudok íróasztal mellett ülve dolgozni. Ez viszont azt jelenti, hogy 8 óra és 9 óra között, vagy 9 óra és 4:10 között leülök az íróasztalhoz minden nap, legtöbbször szombaton és vasárnap is, és dolgozom, ameddig bírom. Tehát az a munka természetétől a versek, vagy a vers, vagy egy eposz természetétől függ, mert azért mindig másképp íródik. A magam fáradtságától függ, esetleg más tényezőtől, ami jöhet, közbeszólhat, ugye, meglegyinthet.
Valami nagyon furcsát olvastam a közelmódban, és nagyon közönségeset. Egy mosópor reklámmal kapcsolatban följegyezte valamelyik ilyen reklám szakember azt, hogy vajon mit csinálsz te mostanában? Pénzt keresel, követ faragsz, vagy katedrálist építesz? Talán könnyűnek vélhetem erre a választ, mégis érdekel, hogy építed-e még azt a bizonyos régi katedrálist?
Hát gondolom, a mosópor reklám az nem rám vonatkozott. Ugye? De a katedrális építés az folytatódik. Hogy a tetőzete, a tornyai épülnek-e, volt ívei készülnek-e, vagy már befejeződött, és én csak azt hiszem, hogy folytatom a katedrális építést, arra nem tudok neked válaszolni. Minden esetre épp tegnap, vagy tegnap előtt egy versnek a befejezése után nagyon fáradtam, de gondoltam, míg összeírom azokat a bennem lehetőségeket, meg címeket, amit még hátralévő életemben szeretnék megcsinálni. Ez 20 címeket nem tudom és nem is akarom elmondani, de ebben a 20 címben van olyan méretű elképzelés is, mint amilyen itt a könyvespolcon látható Halott fekete rég, ott, ami hát 25 ezer sor ros vers, és van szikratörmelékeknek mondható, vagy fénypornak mondható vers állapotok is, tehát kétsorosok, egysorosok, négysorosok, egysorosok, és félek mindig, ugye, hogy nem lesz rá, nem is belső, hanem külső, mondom, hogy ezt meg tudjam valósítani. De mondom, mindig így éltem, mindig így dolgoztam, most se teszem másképp. Ugye ezek a katedrális kövek, versek, hát ezek egymásra rakódnak, és ez egy szép megnevezés csak. Ugye a valóság az, hogy hogyan alakul ki valami, amit aztán később nem maga a megvalósító, hanem a megvalósítót értelmezők életműnek mondanak.
Vannak, akik azt mondják, hogy ennek az életműnek a rák fenéje, vagy esetleg az ereje éppen az, hogy a tenyészet országát, vagyis magát a mindenséget kívánja versbe foglalni, holott a legnagyobb költészet is csak része lehet a mindenségnek, ahogy ezt a szobátalan látható Babits Mihály olyan szépen megfogalmazta. Vajon ez a birkózás azt mutatja, hogy akik te hozzád közelítenek, azok még nem értek meg erre a költészetre megítélésed szerint, vagy magad is úgy érzed, hogy a magát, a mindenséget még dantei mértékkel sem lehet versbe foglalni?
Túl célzatos a kérdésed. Azért nehéz rá válaszolni, a mindenséget valóban nem lehet versbe foglalni, de az én vers elképzelésemben, az én kültészet elképzelésemben lehet és kell, ezt próbáltam egész életemben csinálni. Nyilván a kezdetekkor öntudatlanabbul, később már tudatosan, hogy a mindenségről való képzetedet és a képzeteknek minden felületét próbáld versé változtatni, szólítsd meg a mindenséget, szóljon rád a mindenség, mindenség hallgat, mindenségnek nincs hangja, mindenség nem beszél. Minden, ami körülötted van, az néma, az attól fénylik föl, attól lesz valami, hogyha ránézel költőként, hogyha megérinted újjaddal költőként, hogyha szólsz hozzá, ha megkérdezed, és akkor a maga módján minden tény, minden állapot, minden létezés forma válaszol. Ez még nem vers, ugye? Mert minden versnek és minden eposzi megvalósítás formának van valamilyen indulati magva, egy olyan létsírája, ami köré örvénylik, és ami köré kristályozik. vizsgált, ugyanúgy, mint az éjszakában, ugye a mindenség mellező csillagrendszerek. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem ilyen a fejem. Ha akarom, ha nem, akkor is ilyen a fejem, így látom a dolgokat, nem küszködöm a látás, nem emésztem magam azért, hogy így láthassak. Ilyen az fejem, ilyen a gondolkodásom, ilyen a szemem szerkezete, és nyilvánvalóan ilyen az agyam szerkezete, mert hiszen nem a szem lát, hanem az agy lát.
És vajon téged egyáltalán nem befolyásol az, hogy világok születnek, omlanak össze körülötted, a költészetről sok mindent állítanak, sok mindent összehordanak, eltemetik, aztán újra esélyt adnak neki, hova tovább csak töredékek jelennek meg, dadogások, és a teljesség látásnak azt az igényét, amellyel kezdettől fogva a költészetet kezelted, láttad, művelted, ezt egyesek már-már merészen és roppant udvariatlanul a 19. századi költészetnek a kellékei és a módszerei közé sorolják?
Érlek, a költészetről annyit lehet mondani látszatra bizonyító erővel. Annyi igent és annyi nemet lehet mondani. Annyi nézetet lehet rá, hogy mondjam, kalapácsolni a költészet testére, mint hogyha egy bronzlapot, vagy egy fémlapot, vagy aranylapot, vagy bármilyen a fémből való lapot, ugye rá kalapálnak egy szilárdabb anyagra, hogy költészetben minden értelmezés igaz lehet, és minden értelmezés hamis lehet. Nem befolyásolhatja a költészet létezését. Most ez nagyon elvontnak hangzik így, de mindennek be lehet bizonyítani az igazát, és mindennek be lehet bizonyítani az ellenkezőit is, és a harmadik igazát, és a negyedik ellenkezőjét is, és így tovább, hogy ez a, ugye a költészet körül gomolygó úgynevezett esztétikai lét, meg esztétikai gondolkodás, amelyik egyfajta képzethez ragaszkodva azt várja el a költészetektől, egyes-egyes költőtől, amit ő a költészetben, vagy a költészettel látni, vagy hinni akar. Ennek nem szabad engedelmeskedni, és nem is engedelmeskedett a költészet történetében senki, aki úgy gondolt, hogy a teremtő képzeletének és a teremtő hitének van értelme. Vannak úgynevezett koreszmék már most esztétikai értelemben, ugye, meg kornézetek, de nem, kérdés az, hogy ezek nem erőszakosan létrehozottak-e, és nem egyfajta hogy mondjam neked, szerkezetből kivont, ugye, képzett kötegek-e, amiket aztán, ha meglátnak valamilyen versben, vagy valamilyen működésben, akkor helyeselnek, ha nem látják meg benne, akkor az egész működést, vagy az egész művet elítélik. Pontosan tudom, hogy miről kérdeztél, ugye, hogy azt is, hogy mi van, azt is, hogy mondjuk engem mivel vándorolnak, azt is, hogy ezt minek mondják, ugye, azt is, hogy mondjuk itt vagyunk a 20. századnak a végén, vérben, szennyben, piszokban, szenvedések áradatában, majdnem az egész földgolyó szétrobban, ugye, a vérzéstől és a elmagányosodástól, és így tovább, ugye, hogy ebben az állapotban, hogy mondjam neked, nem esztétikus és nem szükségszerű, hogy naponta, vagy versenként naponta azt halljad a munkásságodban, hogy az egésznek mégiscsak van valami értelme. Már nem a szenvedésnek, hanem az egész létezésnek. Tehát, hogy a szívedben ne veszítsd el a reményt, és ez a szívben el nem vesztett remény, vagy szívben megőrzött remény, önti magát a versben, mert azt mondják, hogy a lét nem ilyen, a lét olyan, mint amit az előbb említettem, a lét botrány, az azt mondják, hogy divatosan, hogy az élet botrány, ugye, de az én, ha ezt ilyen régi módon optimista és pessimista létfelfogásra bontanám, akkor azt kell mondjam neked, hogy az én pessimizmusom ennél messze, messze mélyebb és messze több, az az egész világegyetem létezésére vonatkozó nézet, amit ha így mondok, akkor pessimisztikusnak is mondhatsz, hiszen nem csak a személyes halandóság, hanem az egyetemes halandóság is bele van szőve minden létállapotba. Ha a világegyetemet egy evolúciós folyamatnak veszed, akkor mint minden evolúciós folyamatnak kell legyen vége is, tehát ha egy másabb, tehát egy ilyen mélyebb szempontból nézed azt, hogy mi történik, akkor eljuthatsz a teljes nihilig mondván, hogy semminek az égvilágon nincs értelme, hiszen majd eljön néhány millió év múlva a földgolyónak a kihalásos folyamat kezdete, majd kihal az emberiség, hiába képzeli, hogy áttelepülhet más bolygókra, vagy más égi testekre, majd aztán létrejönnek új létezők, majd a növényzet is elpárolog, majd a vizek is elforrósodnak és elpárolognak, majd ugye a nap felfúvódik, befarja a földet, és itt tovább is több. Tehát, hogyha egy ilyen nagy folyamat rendszerben nézed az egészet, akkor minden működés teljesen értelmetlenné válik a gondolkodásban, csak az ember szív az másfajta erkölcsökre építi a magáét, tehát annak a reménye csak emberi remény lehet, ami természetesen sokkal kisebb egységű, sokkal kisebb héjgömbbe van bezárva, de a legszebb dolog ebben az egész sötétségben mégiscsak reménykedni abban, hogy van valami értelme az egésznek, ugye? Heidegger beszélt valamelyik ései írásában erről a bezárt útról, az a vadonnal benőtt útról, amit ő volt szégének itt. Ugye, tehát mondjuk képzeljük, hogy van Erdély utat, amelyiknek nincs vége, ezt én gyerekkoromban nagyon sokszor láttam, megéltem, amikor volt ott egy kocsi út, aztán a vége fele még bent az erdőben benőtt a vonzabokor, meg benőttek a sombokrok, meg a galagonyabokrok, meg a fű, tehát létrejött egy olyan zöld növényi torlasz, ami elzárta az útat. Most, ha ez van is, és hogyha az egész létezésünk nem erkölcsi létezésünk, hanem természeti létezésünk ilyen végzett útnak a része, akkor is azt hiszem, hogy jobb, szebb, hűségesebb, emberhez hűségesebb hinni azt, hogy mégsem értelmetlen, és mégiscsak érdemes csinálni. Ezeket a nézeteket aktualizálták mindig, és ezeket a nézeteket, ahogy mondjam, olvasták a fejemre, mint hogyha egy ilyen kötelezően hűséges lenne valamilyen társadalmi állapothoz, ahol ott nem erről volt szó, hanem arról a rejtelemről, ami annál rejtelmesebb, mennél kevésbé tudod, hogy mi van mögötte, ugye? Ilyen értelemben ez bizonyos szempontból keresztény is, de nem keresztény is, mert keresztényiben megvan az a megnyugvás, hogy nincs befejezés, mert az csak egy átmenet, amikor személyesen meghalunk, és majd folytatódik bizonyos idő mennyiség és bizonyos történés mennyiség után az egész egy ilyen boldog és sugárzó egyesülésben, de szerintem ennél messze szebb és messze hősiesebb, ha mondhatom ezt így, úgy mondani azt, hogy nem, hogy valami reménye, vagy valami értelme, nem is reménye, értelme van az egész létezésnek, hogyha nem tudsz a titok mögé látni, és nem tudod megmondani, hogy jó, megnyugtató módon, ahogy mondjuk a vallások tenni életednek az értelme, és bármennyi szenvedést ugye hurcolt magával, hogy bármennyi követ görgetett is önmagában, ez mind feloldódik egy másik létre.
Egy kornak, egy meglehetősen hosszú kornak nagy költőjeként tartottak számon. Elnézést kérek a múlt idő használatáért. Azért említem ezt, mert nagy csönd van körülötted. Összefügg-e ez azzal, hogy eltűntek azok a méltó társak, nagy magyar írók, akikkel mint egy rajban haladtál? Annak is következménye-e, hogy változott a világ itt Magyarországon és az egész térségben? Hogy ezt egy természetes dolognak tartod, hogy az életútnak egy bizonyos időszakában az emberek elkezdenek szép csendben dolgozni, és végzik tovább ugyanúgy a dolgukat, mint korábban?
Hát én azt gondolom, hogy ez a csöndképződés, ez összefügg egyrészt a társadalmi változással és ezzel az átmenettel, ugye, ami bizonytalan térmennyiségű, tehát ezt még nem lehet megmondani, hogy mennyi időt kér, még rendezetlen, ugye, még egy lávaszerű, húszszag gomolygásos állapotban van minden, és összefügg azzal, amit az előbb mondtam, ugye, hogy egy léthez való viszonyt, és ennek a léthez való viszonynak a költészetben való jelentkezését, ezt másnak fogták fel, mint ami. Ennek politikai értelmet tulajdonítottak, politikai tartalmat tulajdonítottak, nem mint hogyha az szégyen lenne, félre ne érts, ugye, és nem mint hogyha az baj lenne, sőt, bizonyos teremtés formákat, a hosszú verset, aztán más meg a rövid verset valami történeti időhöz, mint kategóriához ragasztják, és ha nem úgy van, ahogy mondom, ezek az elképzelések gondolják, akkor elítélnek érte. Ugye? Csönd van körülöttem természetesen, mert egyrészt ez a társadalmi változás hozta létre. Én remélem, hogy most már ez a csönd feltörik, héjából ki lehet vergődni, mint ahogy a csirke kivergődik a tojáshéjból, ugye, lucskosan, véresen, de életre vergődik az ember, és hát nagy a feledékenység, sok a divat, sok új divat van, abban sok jó, félre ne érts, ugye? És mondom, hogyha ezeknek a dogmáknak nem felelsz meg, akkor megpróbálnak elfelejteni, vagy elfelejtetni, ugye? Este volt a Magyar Rádióban egy órás műsor rólam, ugye, ahol több irodalom történész fiatalok, és nem fiatalok, fejtegették az én működésemet, életpályámat a költészetben, ugye? És éppen a sűrűségét, a hosszúságát, a tartalmait, nem tudom micsodáit, ugye? Erőteljesen kifugásolták, természetesen elismerve a képességeimet. Nagyon szép példa volt erre a, hogy mondjam, a célzott látásra. Mondjuk egy versemnek az értelmezése, a Babonák napja csütörtöknek az értelmezése, ahol azt kifogásolták nagyon ingerülten és nagyon erőteljesen, hogy mit keres a versben és a versnek a végén az, hogy megyek hazafele a szocializmus korszakában. Most ezt úgy vették most ebben az új világban, ugye, mint az én hűségeskümet valami mellett, holott hát ha van szenvedéses vers, az a Babonák napja csütörtök volt, és az egy kórjelző, az megvolt, az volt, az jó, hogy ott van a végén, és hogy úgy van ott a végén, ahogy van. Na most látod, hát ezt lehet különbözőképpen magyarázni. Én azt mondom, hogy én úgy tettem jól, ahogy tettem, tehát másnak meg jól van ezt kétségbe vonni.
A Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 8-án sugárzott műsorát hallották. Juhász Ferenc költővel beszélgetett Tamás Ottó. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.